Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Bukótér, az Index Form 1-es podcastje, mi pedig az Egyforma vagyunk, velem Áronnal, illetve Dr. Kling Sándorral. Szia, Sanyi!
Sziasztok!
Hát egy igazán izgalmas osztrák nagydíjon vagyunk túl, ahol a kezdeti Red Bull előny vasárnapra teljesen eltűnt, a Ferrari első számú ellenfele megint saját maga volt. Hogy a győzelmük dacára miért mondjuk ezt, hát tartsatok velünk és kiderül. Sanyi, ha valaki, akkor te aztán igazán ismerheted az osztrák pályát. Hol helyezkedik el nálad, illetve annó mondjuk mennyi időt töltöttetek itt a csapattal? Hát az látszik, hogy ugye brutális szintkülönbségek vannak benne, de amúgy kívülről meg tök egyszerűnek tűnik. Én például a játékban is folyton ezt a pályát várom a legjobban, de biztos, hogy nem ilyen egyszerű, mint amilyennek látszik.
Ugye a teszt korlátozás miatt nem nagyon tudod menni a Red Bull csak úgy Forma 1-es autót tesztelgetni, tehát ugyanannyiszor volt tulajdonképpen a Red Bull Forma 1-es csapata ott, mint bármelyik másik csapat, persze mindenféle ilyen vicces videókat szoktak ott forgatni, nem is tudom még, talán Verstappen Ricardo időből volt, amikor egy Aston Martinnal cibáltak egy lakókocsit, és akkor addig húzták, amíg szét nem tört mind a kettő. Na mindegy, egyébként egyszer nekem is volt szerencsém erre a pályára ellátogatni. Igazából későn elkészült alkatrészeket vittem magammal, ez egy ilyen kiváltság volt, hogy lehetett vinni így versenyre, és akkor a hétvégét igazából ellátóról néztem végig, mert nekem dolgom nem volt ott a garázsban, úgyhogy, és mivel korlátozva van, hogy hány ember lehet a egy csapat részéről a pályán, emiatt nyilván nekem ott nem volt dolgom. De egy nagyon kellemes helyen van, Spielberg nagyon szép hely. Hát ugye hegyek között, tehát Ausztria. Ausztriához méltán szép kis szintkülönbségek vannak. És valóban a játékban, megmondom őszintén, én nem emlékszem, hogy játszottam volna Spielbergben, de ott végig sétálva, meg nézve azt, hogy ott mennyire durvák azok a például a célegyenes rávezető rész, az olyan, mint egy szánkópálya konkrétan, ami átmegy vízszintesbe, meg utána elkezd megint emelkedni a célegyenes végén. Na de ott azon a részen, a célegyenes elején, ugye az utolsó kanyarban, ott valami brutális módon beleülhet az autó, meg a pilóta is az aszfaltba, meg az ülésbe. Hát biztos, hogy megvan a pilótáknak az a fajta tapasztalata, hogy mi van olyankor, amikor ugye negatív irányba van a szintkülönbség, vagy pozitív irányba, hogy azt hogy kell kezelni. Igazából ez is nagyon nehéz lehet, de én mindig ott vagyok elképedve, amikor ott a MotoGP-sek mennek, mert ott az ugye egészen más. De most ebben ne nagyon menjünk bele, mert ez egy Forma 1-es műsor, nem MotoGP-s. De igen, szóval biztos, hogy megvannak ezek a kihívások, de azt gondolom azért, hogy ezek a pilóták már elég sok mindent láttak, és így ez nekik egy a sok közül, lehet, hogy egy picit nehezebb, de más az biztos.
Igen, meg az is egyébként tök érdekes, hogy ugye a mai pályaépítő trendek arra mennek, hogy legyen 20 kanyar, meg 25, meg nem tudom, akár 30 kanyar is, ebben meg van 10 darab kanyar, aztán csapassuk ezerre, mert tényleg a végsebesség, illetve a gázon töltött idő is egészen magas. Na de ugorjunk is rá tényleg itt a pénteki eseményekre, hiszen ezúttal is, Imola után idén másodszor, ugye sprint kvalifikációs hétvégére került sor, tehát ugye pénteken lement egy szabad edzés, majd a rendes időmérő edzés, szombaton egy második szabad edzés, aminek zárójelben megjegyzem, szerintem semmi értelme, meg a versenyzők szerint sincs semmi értelme ebben a formában, és aztán ugye lement szombaton ez a úgynevezett sprint futam, ami a aminek a végeredménye adja a főversenynek a rajtsorrendjét. Nem tudom, Bettivel már többször beszéltünk erről a formuláról, hogy szükség van-e rá, nincs rá szükség, de a te véleményedet még szerintem nem hallottuk a témában. De mennyire szimpatizálsz ezzel az újdonsággal, ezzel a sprint kvalival? Van helye az F1-ben, vagy nincs? Te esetleg mondjuk hozzányúlnál valamilyen szinten? Tehát esetleg az, hogy több pontért menjen a csata, megkavarják esetleg a rajtsorrend. Tehát tényleg mi erről a véleményed?
Hogy kérdezzek már először vissza, miért nem szeretik a versenyzők, meg miért nincs értelme a szombati szabad edzésnek?
Igazából azért, mert hogy úgyis a sprint kvalira készülnek, tehát nagyon a főversenyre nem is igazán tudnak úgymond felkészülni tulajdonképpen. Tehát, hogy nem nagyon látják szerintem úgy értelmét talán. Meg ugyanez amúgy az első szabad edzésnek is, hogy az még mondjuk nagyjából megértem, hogy a péntek időmérő edzésre úgy, ahogy fel tudnak készülni belőle, de ugye sok helyen olvastam is, meg a versenyzők is ezt mondják, hogy így ennek nagyon semmi értelme nincsen. Tehát gondolom a versenyre jobban be tudnák lőni mondjuk a hosszú távú tempót. Arra gondoltam még esetleg lehet, hogy ez babrált ki mondjuk Verstappenékkel is, akár a vasárnapi visszaesés kapcsán, de erről majd később beszélünk, hogy szerintem emiatt inkább.
Könnyen lehet, hogy itt a hosszú távú teszteket, amit mondjuk nem ugye egy ilyen rövid távú versenyre próbálnának ki, gumihasználat vagy üzemanyagfogyás, különböző beállításokat, így nincs idejük letesztelni, de igen, érdekes felvetés egyébként. Én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés, mert az egyik tényezőt, ami valljuk be, hogy az elmúlt években az egyik legfontosabb tényező lett a taktikázás, a kiállásoknak az időzítése, a guminak a megválasztása, ezt a fajta tényezőt kiveszik itt a sprint futamnál, és emiatt még jobban az látszik, hogy melyik pilóta hogy tud vezetni, és amikor tényleg teljes csövön tud menni az autó, mert üzemanyag probléma nem lesz, gumival egyel végig lehet menni, és akkor ezt próbálja életre hívni. Szerintem lehet, hogy a rallycrossból hozták ezt az ötletet, hogy rövid verseny, test ellen megy néhány autó, és akkor beleadnak apait, anyait, meg ugye ezt az elektromos túrautó világkupánál is alkalmazzák, már ott is három autó megy három kört a versenypályán. Valahol talán úgy a kettő között látnám így értelmét, hogy hát azért nyilván nem három kört menjenek, mert főleg ugye fönt van az összes autó a pályán, bár mondjuk ez is egy érdekes felvetés lenne, hogy mi lenne, hogyha külön-külön mennének az autók mondjuk az időmérő alapján. Na mindegy, de én szerintem ez nem elég rövid ahhoz, hogy ez, amiről beszéltem, hogy tényleg ami a csövön kifér, nem tudom, 10 körön keresztül, és akkor nézzük meg, hogy csatáznak egymással a pilóták. Én szerintem valahol a kettő között lenne az a mármint így távra uh-huh. az igazság, és az lehet, hogy izgalmasabbá tudná tenni.
Hát meg esetleg az egyébként csatlakozom, illetve még talán az, hogy oké, hogy növelték a megszerezhető pontok számát, ugye tavalyal ellentétben most már az első 8 helyezett kap pontot, az első 8-at, a második 7-et, és így tovább a 8. helyig, de utána meg az embernek azért eszébe jut, hogy mondjuk lehet, hogy egy Charles Leclerc, ahogy ezt mondjuk láthattuk is a versenyen, oké, nyilván ott a két Ferrari is egymással acsarkodott, de mindegy, de mondjuk, mondok egy másik példát, lehet, hogy mondjuk Russell nem kockáztatta volna mondjuk Perez megelőzését plusz egy pontért, mert tudja jó, hogyha összeakadnak, akkor mindent elbukott a főversenyre, mert a végéről fog indulni. Tehát az a baj, hogy még mindig nagyon kockázatos a sprint versenyen csatába bonyolódni. Erre lehetne esetleg valamit kitalálni, hogy még több ponttal, vagy tehát, hogy tényleg megérje akciózni talán.
Abszolút segíthetne, szerintem ez is így van.
Hát meglátjuk, hogyan alakul majd. Ugye idén még egy alkalommal Brazíliában lesz majd ilyen sprint hétvége. Hát nem tudom, mi ahányat láttunk, én eddig egyikre sem csettintettem, hogy fú, na ez izgalmas volt, na ezért megérte ez a variálás. Én megértem tényleg, hogy ugye az is a cél, hogy a kettő napról három napra bővítsék az eseményeket, mert hát lássuk be, a pénteki standard napokon, amikor két szabad edzés van, hát finoman szóval nem szokott izgalmasan alakulni. Tehát megértem, meg egyébként jó is, hogy keresik a lehetőségét annak, hogy a tévénézők, illetve a helyszíre kilátogatók, pénteken is kilátogatók ugye már műsort kapjanak, hogy pénteken már van egy időmérő edzésük, és akkor szombaton meg egy sprint futamuk. Igen, jó a kezdeményezés, csak ezen még kéne majd alakítani, hát meglátjuk, hogy milyen irányba fog elmenni. Na de menjünk vissza tényleg péntekre, ahol ez a bizonyos időmérő, ez a standard szombaton, általában szombaton megrendezésre kerülő időmérő edzés nagyon izgalmasan alakult, mert hát Verstappen az utolsó utáni pillanatban elorozta a polt a Ferrari-t, hogyha jól emlékszem, 29 ezreddel megelőzve Leclerc-t és Sainz-ot. Emellett mind a két Mercedes hát elég fura módon a falban kötött ki, előbb Hamilton, aztán meg Russell is, viszont elég hasonló módon. Ugye azt lehetett látni a felvételeken, hogy egyszer csak, mint hogy kirántották volna aluluk a szőnyeget, az autó hátulját elvesztették, és hát belecsapódtak aztán a falba. Kicsit erről beszéljünk szerintem, mert tök érdekes, hogy pont csak a Mercedesnél fordult ez elő. Te mire vezetett vissza ezt a két kiesés? Esetleg most láthattuk mondjuk a jó példáját a fel-fel támadó szélnek, hogy megviccelte a versenyzőket, mert Spielbergben is azért itt ezen a pályán eléggé főszereplő szokott lenni a szél.
Igen, ha jól emlékszem, akkor Russell erre is panaszkodott, hogy egyszerűen a semmiből jött ez a kicsúszás neki, amit utána tényleg a szélre vezettek vissza. Nagyon érdekes lehet, nekem nem volt ilyesmi tapasztalatom autóval, hogy milyen érzés az, amikor az egyik pillanatról a másikra megváltoznak a körülmények. Tehát ugye az, amit tudsz az autóról, ami begyakoroltál az elmúlt néhány órában, az egyik pillanatról a másikra a feje tetejére áll, és egyszerűen azt nincs idő lereagálni. Tehát amikor már a benne vagy a féktávban, ott kapsz egy hátsó széllökést, a hátsó kerékről elmegy a leszorító erő, és már keresztbe is állt az autó, és tényleg itt annyira ezred másodperceken múlik, hogy éppen mi fog történni az autóval, hogy esélytelen ezt kivédeni. Sokszor van ilyen a pilótákkal, és amikor nagyon szeles az idő, akkor erre még valamennyire föl is vannak készülve, már amennyire lehet. Mondjuk verseny közben nyilván könnyebb, mert ott meg tudják azt tenni, hogy esetleg csak 98%-on mennek, hogy hagyjanak egy kis helyet ott a korrekcióra, de itt időmérőnél itt nyilván sokkal fájdalmasabb benne hagyni azt a picit. Úgyhogy én így ennek tudom be. Az, hogy miért pont a két Mercedes, hát ezt is lehetne elemezgetni, hogy itt ugye erőlködnek, hogy a delfinezés az minél kevésbé zavarja meg az autójukat, és hogy ők mentek egy olyan beállítással, ami ennyire érzékeny volt a széllökésekre, főleg ugye, hogyha ugye az autóknál azt is figyelembe szokták venni, nem csak a szemből jövő légáramlatokra vizsgálják az aerodinamikai csomagot, hanem vizsgálják oldalról jövőnél. Ugye ez egyrészt az oldalról irányuló széllökések miatt, másrészt meg ahogy az autó kanyarodik, ott tulajdonképpen egy szögben kapja meg a légáramlatot. És simán lehet, hogy most a Mercedes erre nagyon érzékeny. Tehát amikor szemből jön 0 fokban a légáramlat, akkor már alakul, de egy pici kis oldalszélre is már eldobja az egész autó a tulajdonságait, a teljesítményét, mármint az aerodinamikai teljesítményét. Volt egyébként olyan év, amikor a Red Bull is nagyon érzékeny volt, ez tipikusan, amikor a Verstappen már ben volt a Red Bullban, és jött a Gasly, jött az Albon, jöttek egy páran, és igazából senkinek nem sikerült vezetnie az autót. Az első ugye azóta a Perez, aki valamennyire a Verstappennel tud menni. Nehéz kezelni, lehet, hogy ez most derült ki, és most mind a két pilótát meglepte, mind a két Mercedes pilótát.
Igen, és hát azt követően meg nyilván, hogy Hamilton is mondta, hogy hát borzalmasan nagyot csalódott magában, de hát amit mondtál, és hát erre nem lehet azért mindig felkészülni, hogy na most akkor vajon most 300 Bocsánat, 300 körül mondjuk. Na most lehet, hogy jön majd egy széllökés, hogy meg tudom-e fogni. Tehát tényleg az vesz Hamiltonra az első követ, aki 300-nál élt már át hasonló szituációt. Tehát egészen elképesztő. És utána viszont nagyon jó kis versenyük kerekedett ki ebből a dologból. De előtte, mielőtt még rátérnek itt a főversenyre, erről bizonyos sprint futamról még egy pár szót beszéljünk. Hát ugye már volt róla szó, most csak váltotta be a hozzáfűzött reményeket, legalábbis ami az élen zajló csatát mondjuk úgy illeti. Hiszen a két Ferrari ugyan egymásra talált, de Verstappen hát szerintem majdnem elaludta az élen, olyan simán nyerte meg ezt a sprint versenyt. Viszont hátrébb voltak érdekességek, hát és itt elsősorban a két Haast és Hamiltont kell kiemelni, akik hát elvitték a sót. Hogy tetszett ez a csatát? Mick Schumacher fantasztikusan védekezett egy jó darabig Hamilton ellen, majd azt követően Magnussen mondjuk úgy ezt a duót faképnél hagyta, és mivel már ugye a fiatal német se tudta a DRS-t használni, így aztán Hamilton már meg tudta őt előzni. De tényleg, hogy tetszett ez a kis csata, illetve külön még szerintem Mick Schumacherre is kitérhetünk, hogy úgy látszik, hogy végre-végre megérkezett a Forma 1-be valóban.
Egy kicsit én már kezdtem úgy sajnálni a helyzetet, hogy Michael Schumachernek a génjei nem öröklődtek tovább, és nem fogjuk látni miket az élmezőnyben, de lehet, hogy most érett benála, és most értette meg a Forma 1-es autóknak a viselkedését, vagy legalábbis ugye a Haasnak a viselkedését, és én ennek nagyon örülök, hogy tényleg most elkezdte itt a pontokat hozni, és ugye itt már nem is csak arról van szó, hogy éppen szerencséje volt, hanem tényleg küzdelmekbe bonyolódott, és kezdi a csapattársát, Magnussent is tulajdonképpen kezd fölzárkózni hozzá, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon örömteli dolog.
Így van, abszolút, és egészen jó pár körön át úgy nézett ki, hogy a Haasnál ez tudatos, hogy Magnussen ugye az első szektorban kvázi lassít, hogy tényleg Schumachernek legyen DRS távolság, de nyithassa a DRS, és ezáltal Hamilton ne tudja őt megelőzni. És épp azon gondolkodtam, hogy ha ezt végig meg tudják játszani, akkor ez az év legszebb csapatmunkája lett volna, de aztán hirtelen Magnussen fogta magát és lelépett. És aztán Schumacher is a csapatot, hogy úgy mondjam, nem csak a pálya nyílt ki a szeme tényleg, hanem hogy a bicska, hanem hogy tényleg most már így a csapattal szemben is úgy azért megvillantja magát, hogy hát gyerekek, hát azért miért nem lehetett volna csapatutasítást alkalmazni, hogy a Magnussen ne annyira menjen el. Aztán nyilván itt Günther Steinerek elmondták, hogy nem ez volt a taktika. Szerinted mondjuk a leintésig meg tudták volna tartani ezt a pozíciót? Tehát ezt a 7.-8. helyet, vagy Hamilton aztán előbb-utóbb átrágta volna magát Schumacheren, akár segít neki Magnussen, akár nem?
Igen, ez nem sok tapasztalata van, főleg idén a Haas csapatának abban, hogy így mennyire tudják segíteni egymást, és akkor mennyire tudják elhúzni az egyik autóval a másikat. És mivel nincsen tapasztalat, ezért elég kockázatosnak gondolnám, hogyha nem jön össze, és ott van közel egymáshoz Schumacher meg Magnussen, akkor nagyon könnyen előfordulhat az is, hogy Hamilton egyszerűen mind a kettőjüket megelőzi, és nyilván ezt a csapat nem akarta, és lehet, hogy emiatt ez egy tudatos döntés volt, hogy akkor menjenek biztosra a pontokkal kapcsolatban.
Hát igen, mondjuk ez is elképzelhető, ez tök jó, hogy mondod, de nem is gondoltam még a tapasztalat. Hát mondjuk igen, tehát az a be a Haasszal is, hogy annyira hektikus a teljesítményük, hogy most nagyon úgy tűnik, hogy megint ott vannak a középmezőny sűrűjébe, elejébe. Aztán lehet, hogy majd a következő hétvégén Franciaországban megint a futottak még kategóriában lesznek. Na de tényleg ugorjunk tovább. Ugye már szombaton nem történt semmilyen váratlan esemény, Verstappen megnyerte a sprint futamot mögötte a két Ferrarival, de már akkor is Leclerc olyan magabiztosan nyilatkozott, tehát már ott, mintha hogy látszódott volna a vasárnapi futamnak a képe, de tényleg kezdjük a rajta. Ugye vasárnap nagyon jót rajtolt Verstappen, illetve nyilván a két Ferrari is, hátrébb pedig aztán Perez, illetve Russell összeakadt. Egyébként sem volt jó hétvégé a Red Bull Mexikójának, mert valami mindig úgy közbejött neki, és hát aztán én szerintem egy klasszikus versenybaleset volt a kettőjük ütközése, tehát nem látszott az, hogy bármelyik is mondjuk Russell a belsővel lecsúszott volna az ívről, tehát tényleg mind a kettő korrektül betartotta az ívet, ilyen meg az autósportban elő szokott fordulni. Na de viszont az élmezőnyben viszont nem azt láttuk, amit általában megszokhattunk, hogy mondjuk Verstappen szépen csöndben ellép az elején, hanem Leclerc elkezdte támadni a címvédőt, majd a négyes kanyarban nagy kockázatot vállalva belülre betette a Ferrarit és megelőzte őt. Hát én megmondom őszintén, én éppen ezt a vagányságot eddig nagyon hiányoltam Leclerc-ből, mert eddig olyan kis monakói úr volt ő nálam, hogy olyan elegánsan vezet, nem vállal a rizikót, ha ott van, megnyeri, de egyébként meg, amellett a pokol ilyen gyors, de hogy úgy nagyon akcióban még úgy nem láthattuk idén, és erre tessék, most megcsinálta. Nagyon, nagyon tökös előzés volt.
Jól mondtad, idén nem láttuk még, de én emlékszem a korábbi éveiből, meg amikor még alfás volt, hogy milyen manőverei voltak, és mindenkinek tátva maradt a szája azoktól az előzésektől, meg mozzanatoktól, amikre képes volt. Valószínűleg egy biztonsági állást vett fel azért, hogy biztosan tudja begyűjtögetni a pontokat, és igazából kényelmes pozícióban volt a csapaton belül, meg főleg amikor a Ferrari dominált, akkor meg aztán főleg most minek kellett volna kockáztatnia, de most elkezdett Verstappen pontokban elhúzni tőle, illetve Sainz is kezdi a szárnyait bontogatni a Ferrariban, úgyhogy valószínűleg még nagyobb teljesítményre próbálja magát ösztönözni. Úgyhogy én részben azért ennek is betudom az ő merészebb előzését ezen a hétvégén, de nyilván az is benne volt, hogy gyorsabb volt az autója nemes egyszerűséggel, és hogyha látja a rést, akkor beteszi ezt, ugye ezt szokták mondani a versenyzők, hogyha már nem használod ki ezeket a lehetőségeket, akkor már nem is vagy igazi versenyző, úgyhogy ezt lehet, hogy ez így fölcsillant ebbre a szeme Leclercnek, és ezért nem hagyhatta, és minél előbb meg akarta előzni Verstappent.
Igen, és az látszott, hogy a Ferrari tényleg sokkal gyorsabb volt, és itt még ugye azonos gumiról beszélünk, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy az eltolt taktika miatt Leclercnek sokkal frissebb gumikkal volt lehetősége támadni a címvédőt, hanem itt bizony kard ki kard alapon lehetett menni, és igen, ebben egyébként igazad van, az elmúlt években azért tényleg nagyon sok szép Leclerc akciót láthattunk, de idén valahogy azt éreztem végig, hogy na, csinálj már valamit, tehát hogy oké, hogy vezetsz, de hogy előzzél is, tehát hogy tényleg azt lássuk rajtad, hogy te ezt akarod, és amit mondasz, ebbe is csatlakozom, hogy igen, egyre inkább nőtt ugye a pontkülönbség, és most már muszáj bizonyos kockázatokat vállalni a Leclercnek, hogyha esetleg valamilyen csoda folytán az év végén világbajnokká akar válni, a csoda folytánra majd később tényleg visszatérünk. És hát ezt követően ugye még kétszer megelőzte Verstappent a pályán, de ekkor már nyilván, ahogy az előbb említettem, gumi előnye is volt a monakóinak. És az látszott, hogy Verstappen nem is igazán vitatkozott a riválisával szemben, és hát a rádión is jelentette, hogy egyszerűen az a baj, hogy az egyik körben van tapadás, a másikban teljesen eltűnt, tehát totál hektikusan viselkedett az autó. Mondhatjuk azt, hogy ez az osztrák pálya mondjuk kihozta a Ferrarinak az erősségeit, vagy pedig az olaszok tényleg találtak valamit a fejlesztési versenyben. Azt se felejtsük el azért, hogy az osztrák pálya nagyon, szerintem nagyon hasonlít jellegében a Bahreinihez, ami az év elején szerepelt. Az év elején volt a mezőny, és ott például a Ferrari abszolút tarolt. Nyilván ott még a Red Bull is küszködött gyerekbetegségek, ugye mind a két autójuk akkor kiesett, de akkor is a Ferrari nagyon elemében volt. Te látsz ebben valamilyen párhuzamot, mondjuk az osztrák meg a Bahreini remeklésük között, vagy inkább a Ferrari valóban a fejlesztési versenyben most egy szinttel feljebb lépett.
Ugye a Forma 1-es autók tulajdonképpen kétszer ugyanabban a formában soha nem lépnek pályára. Tehát mindig van valamilyen alkatrész, aerodinamikai csomag, futóműelem, ami pályaspecifikus, vagy új fejlesztés, úgyhogy benne van a pakliba, hogy valamit nagyon eltaláltak, ami erre a pályára való, de ahogy korábban mondjuk egy Red Bullos autó híresen jó volt a kevéssé motorigényes pályákon, ugye ahol nem volt nagy lóerőkre szükség, hanem inkább a futómű, illetve az aerodinamikájé volt a fő szerep, úgy itt a Spielbergi pályán borzasztó nagy motorerőre van szükség, kezdve a szintkülönbségek miatt, hiszen azért főleg az egyes kanyar után fönt a domb vagy hegy tetején az éles jobb kanyar előtt brutális emelkedő van, és nyilván ott már nem csak a légellenállást, hanem az emelkedőt is le kell győznie a motornak, és utána rengeteg éles kanyar van, ahol le kell lassítani borzasztóan, és utána meg egyenes, és csak tolni neki. És lehet, hogy a Ferrari valamilyen motorbeállítása például itt ezt nagyon jól sikerült kihozni. Motorbeállítás, meg motorerő, ugye itt akár szóba is hozhatnánk Sainzot, hogy szerencsétlennek kigyulladt az autója. Bőven el tudom azt is képzelni, hogy túltolták az egyik tekerőt, és túlhajtották a motort. Hát, hogy miért megint Sainznak volt bal szerencséje, azt a kérdést azt hagyjuk, de én ilyen tényezőkre tudok gondolni.
Jó, és most felhoztad egyébként a spanyolt. Hát nem véletlenül mondtuk itt a felvezetőben, hogy a Ferrari a saját maga ellenfele volt tulajdonképpen ezen a versenyen, hiszen ugye Sainzot megint utolérte a bal szerencse, illetve hát előbb a spanyol utolérte Verstappent, de amikor már éppen megelőzte volna, vagy kísérletet tett volna rá, akkor egyszer csak a Ferrari elkezdett lelassulni, majd szépen ki is gyulladt. Hát erre már tényleg nem lehet mit mondani, tehát újabb technikai gond az olaszoknál, ráadásul megint nyerő helyzetben, és hát ez nagyon veszélyes is volt, mert ahogy Sainz ugye leparkolt, az autó elkezdett visszafele gurulni, nyilván már lejtőhátán is lejtő van ezen a pályán, de amit tényleg nem volt tréfás, az az, hogy ezek a lángnyelvek ugye nagyon közeledtek már oda a kokpithez, sőt, nem el is érték. Nem tudom, hogy a pályabírók mire vártak. Egy alak, illetve egy ilyen tűzoltópalackos emberke jelent ott meg, de ő is ugye próbálta ezt a bakot oda tenni a kerékhez, hogy ne guruljon el, aztán ő is elesett, csak akkor már elvették a képet. Nem mondom, még az lett volna szép, hogyha még az autó rajta is átmegy, és akkor ugye Sainz meg el is mondta, hogy azért nem akart kiszállni, mert látta, hogy gurul vissza az autó, és hogy nem fékez, akkor szépen ment volna vissza a pályára, mint egy ilyen tüzes szekér mondjuk az egri csillagokból. De szerencsére ez aztán nem történt meg. Mi a fene történik tényleg a Ferrari-nál? Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy ez a technikai gond megint előjön, és ráadásul ezt pontosan ma olvastam, hogy ugye persze az adást most július 12-én vesszük föl, hogy ugyanaz a hiba történhetett, mint ami Leclercnél jött elő Bakuban. És akkor is emlékszem, hogy elfüstölt a Ferrari, csak nem gyulladt ki ilyen látványosan. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy a Ferrari-nál ez valami nem is tudom, típus hibája lehet ennek az erőforrásnak.
Versenyautót kétféleképpen lehet megközelíteni, mármint a tervezési szempontból. Nyilván 8 millió féleképpen, de most itt kihegyezve. Ugye van gyorsaság, megbízhatóság, ez a két szempont. És hogyha a gyorsaságra tervezed az autót, és az nem megbízható, amíg ezek a gyerekbetegségek ki nem derülnek, az egy sokkal könnyebben megoldható probléma, mint hogyha egy megbízható, de lassú autóból szeretnél megbízható gyors autót kialakítani. Ez egy ilyen aranyszabály, és a Ferrari, talán ez már korábbi adásokban beszéltünk erről, hogy ugye a tavalyi tempójukhoz képest valami elképesztő nagyot fejlődtek. Tehát hol gondoltuk volna tavaly, hogy a Ferrari egy világbajnoki címért harcoló csapat lesz, és itt vannak, de hát ugye ennek vannak problémái, ami a megbízhatóságot jelenti, és még itt bőven kell nekik dolgozni rajta, tehát ahhoz, hogy összeálljon az autó, azért nem lehet egy éjszaka alatt, meg egy tél alatt ezt kialakítani, attól függetlenül, hogy egy teljesen új konstrukcióról van szó mindenkinek, de nyilván mindenki hozta magával a korábban megszerzett tapasztalatokat, alapokat, úgyhogy én ezt ennek tudom be, hogy itt azért óriási változásokon ment keresztül a vörös csapat, és itt azért még van mind dolgozni természetesen.
És hát, amíg nézegettük a búslakodó Sainzot, ahogy a tücsörgött a dombon, hát az nem sokkal később izgulhattunk a másik Ferrariért is, mert hogy Leclerc gázpedálja csütörtököt mondott, pedig már vasárnap volt. A felvételekből is látszott, hogy a gázállás nem áll vissza nullára, zéróra, és emiatt a motorvezérlésem engedte lefelé váltani Leclerc, legalábbis a rádiózása alapján ez volt még egy nagyon kellemes kis kísérőtünet. Kérlek, magyarázd el kicsit a hallgatóknak, hogy mi történik ilyenkor a kokpitben. Hogyan tudtam, hogy Leclerc azt megoldani, amitől elmondása szerint ugye félt az autóban is. Tehát tényleg mit élhet át ilyenkor egy versenyző? Hogyan tudta ezt a szituációt mondjuk kezelni, megoldani?
Én elektromos autó, versenyautót vezettem, amiben eleinte olyan beállításokkal mentünk, hogy nem tettük bele ezt a motorfék funkciót, tehát ami egy belső égésű motornál, hogyha elveszed a gázt, akkor a motor visszafogja tulajdonképpen az autót. És itt nálunk nem is az történt, hanem csak annyi, hogy tehát nem az volt, hogy beragadt a gázpedál, hanem egyszerűen nem volt meg ez a motorfék funkció, és valami borzasztó volt úgy vezetni az autót. Még az is olyan érzés volt, mintha a kanyar előtt még a gáz úgy maradt volna. És többször is volt, hogy kimentem, és mondtam a mérnököknek, hogy gyerekek, itt tuti, hogy nem megy vissza a gáz. Bizonygatták, hogy úgy van, aztán nyilván elfogadtam, meg utána elkezdtük a motorféket, a visszatáplálást beállítani, és utána már kényelmesebb volt, de az, hogy ráadásul a gáz az úgy marad, hát az nagyon durva lehet, tehát nyilván megint csak profi pilótákról beszélünk, tehát borzasztó gyorsan tudnak alkalmazkodni az újfajta helyzetekhez, ami ilyenkor verseny közben ki tud alakulni. De az biztos, hogy meglepő lehetett, amikor így első alkalom akkor tapasztalta, hogy hát ez az autó, ez még megy tovább, pedig én már nem szeretném, hogy tovább menjen. És akkor nyilván nagyobb féktávokat venni, és hát nem tudom, hogy éppen milyen trükkre volt szükség, tehát hogy tényleg fizikailag a gázpedál ragadt be, és akkor a lábujjával elkezdte visszapöckölgetni a gázpedált, amikor jött a fékezés, vagy egyszerűen csak több idő kellett a visszaváltáshoz, ezt nem tudom, de nem lehetett egy kellemes szituáció.
Egyébként most lett volna nagyon jó az a kamera, amit, hogyha jól emlékszem, de erre nem vennék mérget, az egyik McLaren, mert a Norris autójába tettek be a brit nagydíjon, és ott pont lehetett látni a pedáloknak a játékát. Itt nagyon megnéztem volna például Leclerc lábát, hogy hogyan oldja meg ezeket a szituációkat. És hát szerintem az csoda, hogy tényleg Leclerc célba élt, és megnyerte ezt a versenyt, ugye idei harmadik összességében pedig az ötödik győzelmét aratta. De amondó vagyok, hogy tényleg, mintha a 2005-ös évet látnánk újra töltve. Alonso szerepében Verstappen a gyors és megbízható autóval, Räikkönenében pedig Leclerc a leggyorsabb autóval, de közben a legmegbízhatatlanabb konstrukcióval. Mit mondaná tényleg a Ferrari, mondjuk mit tud ezekkel a gondokkal kezdeni, mert most már tényleg egyértelműen látszik, hogy az erőforrással van ez a probléma. Ráadásul a későbbi interjúkban Magnussen is bevallotta, ugye a Haas dán versenyző, hogy ő is motorgondokkal küzdött már a verseny végén. Bottasnak pedig már tényleg a sokadik pénteki napja volt, amikor egyszerűen nem tud normális munkát végezni az Alfa Romeo-val. Itt az előbb ugye ezt már ugye pedzegetted, hogy itt nyilván hatalmasat ugrott előre a Ferrari. Lehet, hogy most saját magukat kell tényleg utolérni, de szerintem abban egyetérthetünk, hogy ez a világbajnoki cím ezzel a rengeteg, hát mondjuk gyerekbetegséggel nem lesz nagyon elérhető, mert Red Bullnál is nyilván azért vannak technikai gondok, de jóval kisebb számban meg mértékben.
Igen, hogyha így marad a Red Bullnál, akkor valóban eléggé egyre fogy az esélye a Ferrarinak. De nyilván a mérnökök ugye ezen dolgoznak, próbálják a technikai gondoknak a gyökereit megkeresni, és azt megoldani. Biztos, hogy rengeteg erőforrást fordít erre a Ferrari. Itt náluk most ez a feladat, és nem... Vagy valószínűleg ez a fő feladat, és kisebb gondot fordítanak arra, hogy az autó esetleg még gyorsabb legyen. De aztán lehet, hogy rosszul gondolom, és inkább tolják neki, az olaszoknál ezt sose lehet tudni. De igen, mindenképpen föl kell kötniük a gatyájukat, hogyha itt a világbajnoki címért versenyben szeretnének maradni.
Esetleg, ami segítheti őket, az az, hogy azért van rengeteg hogy mondjam, információjuk, tehát itt azért az Alfa Romeo-tól, meg a Haas-tól, illetve nyilván a saját csapat, ugye a Ferrari-tól is rengeteg adatból, információból tudnak dolgozni, csak hát ugye az idő ketyeg, a versenyek meg jönnek folyamatosan. Szerintem neki például nagyon jól fog jönni majd az augusztusi nyári szünet, hogy picikét rendezzék a sorokat, tehát ne ugorjunk még annyira előre, picikét még maradjunk ennél a hétvégénél.
Várjál, bocs, azért azt hozzáteszem, hogy az augusztusi leállásnál ugye nem csak a tehát nem csak a versenyek állnak le, hanem ott van egy bizony, kötelező szünet.
Bizony, bizony.
Úgyhogy maximum fejüket tudják kitisztítani, hogy utána újult erővel tudjanak a második felének a szezonnak hozzáfogni.
Így van, abszolút, ez jó is, hogy felhoztad, bizony, bizony. A biciket még tényleg viszont maradjunk itt az osztrák versenynél, hiszen Mick Schumacher nem csak a sprint futamon mutatta meg, hogy valójában milyen képességei vannak, hanem vasárnap is, hiszen ugye a sprint futamon még védekezett Hamilton ellen, vasárnap pedig már támadta, és nyilván tegyük hozzá, a kiesésekből is nyerészkedett a fiatal német, de akkor is egy fantasztikus hatodik helyet szerzett. Silverstone-ban korábban hetedik volt, azok voltak az első pontjai a Forma 1-ben. Nagyon úgy tűnik, hogy Mick elkapta a fonalat, és érdekes, hogy tényleg ennyi idő kellett vajon neki, hogy Forma 1-et magáévá tegye, mert mindig azt láthattuk a különböző szériákba, F4, F3, F2-be, hogy volt egy tanuló éve, és utána pedig bedarált mindenkit. És most nyilatkozta egyébként nemrég, hogy most már bárki ellen mer csatázni, hogy ez tényleg ezen múlik, lehet, hogy túlságosan tisztelte a riválisait, lehet, hogy volt benne egy ilyen túl jó fiú vagyok címszó alatt egy bizonyos gát. Te hogyan látod az ő személyét és az ő teljesítményét?
Hát, hogyha tényleg így van, ahogy mondod, akkor nagyon nem a apukájára ütött ezen a téren. Ő nem kímélt senkit, bárkinek neki ment, és kitette a könyökét még a kezdő éveiben is. Én így gondolom tényleg, hogy én nagyon örülök neki, hogyha ő az apjának a nyomdokaiba tud lépni. Többször nyilatkozta egyébként, hogy mennyire jó lenne, hogyha tapasztalatokat, meg tanácsokat tudna az édesapjától kapni. Úgyhogy biztos, hogy segíteni egyébként a karrierjét, biztos, hogy egy kicsit irányba tudná állítani azzal a rengeteg tapasztalattal az édesapja. Hát most nála így alakult, de tényleg lehet, hogy most össze tudja vakarni magát, és megmutatni, hogy mit rejt ez a név.
Hát igen, és azért az tényleg nem semmi teljesítmény, már lélektanilag, hogy az év elején egymás után törte össze az autókat, és most két remek pontszerzéssel örvendezteti meg a rajongóit, és hát ugye őt választották meg a napversenyzőjének is, úgyhogy tényleg az önbizalmat most szépen kezdi fölépíteni, és hát azt még hozzátenném, hogy nyilván most meg jön a francia nagydíj, amiről majd egy kicsikét azért nyilván még kitérünk majd, de utána meg jön a Hungaroring, ahol élete első F2-es versenyét nyerte meg, úgyhogy nagyon kíváncsi ezek, hogy nálunk mire lesz majd képes, és előtte azonban ugyebár folytatás jövő héten Franciaországban, hát megmondom, neked őszintén számomra a legunalmasabb pálya a Le Castellet-ben fekvő Paul Ricciardi versenypálya. Mit gondolsz róla? Nekem olyan túlságosan mesterséges egy betondzsungel, tehát a pénteki napon általában azt figyelem, hogy most merre mennek, mert annyiféle vonalvezetése van, most arra kell menni, úristen, én ott ülnék, én tuti valami rossz kanyart bevennék. Tehát hosszú egyenes ugye itt is van, de számos gyors kanyar is, ami tényleg a Ferrari-nak a felség területe idén. Jön az újabb holland-monakói ütközet?
Könnyen lehet. Nekem egyébként vannak érzelmi kötelékeim ehhez a pályához, mert ez egy másik pálya, ahol szintén jártam, sőt, körbe is futottam rajta, meg vittek is egy RS6-os Audival ezen a pályán, úgyhogy Verstappen meg Ricciardoval is ültem egy autóban itt. Úgyhogy emiatt nekem egy picit más jelent, de amúgy egyet tudok érteni veled, tehát nem a legizgalmasabb vonalvezetés. Lehet, hogy megint Red Bull Ferrari csata, lehet, hogy a Merci még valamit elő tud húzni, meg akár a McLaren, hát meglátjuk, azért kialakulhatnak, látszott ott idén, hogy vannak olyan szituációk, most ezen a hétvégén is 5 autó ment együtt, és össze-vissza előzgették egymást, már szinte majdnem olyan volt, megint csak MotoGP-t idézek, mint a motorosok, amikor kerülgetik egymást jobbról-balról, úgyhogy Meglátjuk, kíváncsi vagyok, hogy ez a pálya így mit tud hozni ezekkel az új autókkal.
Hát tényleg az ötös csata az fantasztikus volt, Magnussen kettőt is előzött, hát meglátjuk, hogy Franciaországban hogy muzsikál majd a Haas, illetve nyilván többi együttes is, meg többi csapat. Hát kedves hallgatók, ez volt az egyforma osztrák futam kibeszélője, de természetesen a francia nagydíj után is itt leszünk, hogy a hétvége eseményeit kitárgyaljuk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, vigyázzatok magatokra, szervusztok!
Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.